Idén 2,6%-os gazdasági bővülést várnak az MBH-bank elemzői, és arra számítanak, hogy az ipari termelés elmozdul a holdpontról. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a német konjunktúra is helyreálljon, mondta az Inforádiónak az MBH-bank vezető elemzője. Árokszállási Zoltánnal beszélgettem.
Erre az évre 2,6%-os gazdasági növekedéssel számolunk. Ez egyébként úgy tud összejönni, hogy az év elején egy kicsit lassabban, aztán az év második felében valószínűleg valamivel gyorsabban fog tudni nőni a magyar gazdaság. Ez negyedévről negyedévre azt jelenti, hogy körülbelül az előző negyedévhez képest nagyjából 1%-kal tud átlagosan nőni idén a magyar gazdaság. Emiatt pedig ugye év végére akár a 4% környékét is megközelítheti. Ugye ez nem az éves átlagos adat, hanem mondjuk a negyedik negyedéves adat. Tehát körülbelül egy ilyen pályára számítunk idén a magyar gazdaságtól.
Mi az, amit támasztathat ennek a növekedésnek?
Elsősorban a fogyasztás. Azt látjuk, hogy a reálbérek idén is dinamikusan tudnak növekedni. A hitelezés már tavaly elég rendesen beindult, azt gondoljuk, hogy idén ez továbbra is támasztathat a fogyasztás növekedésének. A másik oldalról pedig, amit várunk, az az, hogy a beruházások már nem fogják annyira visszafogni a gazdasági növekedést, mint ahogy ez tavaly történt, akkor ugye nagyon jelentősen csökkentek a beruházások. Idén a beruházások stabilizálódására év végére az emelkedés számítunk. Tehát felhasználási oldalról azt gondoljuk, hogy ez fogja segíteni a növekedést. Termelési oldalról elsősorban a szolgáltatások, turizmust lehet itt talán kiemelni leginkább. Az ipari termelés viszont valószínűleg jóval kevésbé fog tudni segíteni. Itt szükség van arra, hogy Németországban lássunk ezért egy felívelést. Itt a politikai változások miatt erre látunk is esélyt, de azért valószínűleg ez nem azt jelenti, hogy egy csettintésre azonnal Németország olyan jól fog teljesíteni, mint mondjuk a 2010-es évek második felében. Egy picit azért jobb évre számítunk Németországtól, mint az tavaly produkálta.
Milyen lefelé vagy fölfelé mutató kockázatai lehetnek a növekedési várakozásnak? Ugye a sajtótájékoztatón is elhangzott az, hogy azért itt a geopolitikai tényezők, a geopolitikai feszültség oldása, egy esetleges békekötés vagy tűzszüneti megállapodás, ez mindenféleképpen pozitív hatással lehet a növekedési várakozásokra is, illetve hát az, hogy az említett német konjunktúraindex is egy picit már megmozdult, felfelé mozdult az elmúlt pár hónapban.
Igen, itt vannak kockázatok. Vannak szerencsére a közelmúltban megjelent pozitív kockázatok is, ugye az általad is említett orosz-ukrán béke folyamat, hogyha meg tudna indulni, és tényleg azt látnák a befektetők, hogy ez tartós békét jelent, akkor az érdemben segítheti a gazdasági növekedés Magyarországon. Ugye vannak azért negatív kockázatok is, tehát kettőt emelnék ki, de ezek talán mértékükben kisebbek, mint az a hirtelen megjelent pozitív kockázat, ami a béke folyamattal kapcsolatos. Egyrészt ugye az infláció az sajnos a vártnál magasabban alakult az elmúlt néhány hónapban, emiatt ugye az inflációs várakozásunkat mi is érdemben meg kellett, hogy emeljük. Ez azért a fogyasztásra nincsen jó hatással, tehát arra nem számítunk, hogy az infláció növekedésével párhuzamosan ugyanannyivel fognak nőni mondjuk a bérek. Tehát ebből az oldalról a reálbérek növekedés valószínűleg egy kicsit enyhébb lehet, mint hogy mondjuk egy-két hónappal ezelőtt vártuk. Ez egy kis negatív kockázat. A másik pedig az, ami már ott van azért hónapok óta, de inkább kockázat szerintünk, mint alappálya, ugye ez a vámháború körüli mizéria, lehet így mondani. Mi a magunk részéről ezt sokkal inkább tárgyalási technikának tartjuk. Az Egyesült Államok gazdaságának sem jó, hogyha nagyon magas vámokat vezet be gyakorlatilag mindenkire. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezzel inkább rá akarja venni a kereskedelmi partnereket, hogy tőle importáljanak többet, és akkor alacsonyabbak lehetnek a vámok is. Ez nyilván egy kockázat, de inkább csak kockázat és nem alappálya.
A magyar ipar szenvedése, ugye, ami tulajdonképpen az egész tavalyi évet jellemezte, mennyire lehet tartós? Idén várhatunk-e kilábalást? Ugye sokan komoly várakozásokat fűznek az év közepén beinduló ipari beruházási kapacitásokhoz, illetve azok felfutásához.
Igen, ezek a kapacitások mindenképpen segítenek, tehát ugye ami az évek óta látható beruházások most fordulnak termőre, ugye itt a nagy autóipari beruházásokról beszélünk elsősorban. Ennek a pozitív hatása már idén megjelenhet, és jó néhány 10%-ponttal húzhatja fölfelé a magyar gazdaságot, de egyébként valószínűleg erőteljesebb hatás majd jövőre fognak kifejteni. Ami az ipari termelést összességében illeti, idén egy nagyon mérsékelt emelkedésre számítunk csak összességében. Azt gondoljuk, hogy az ipari termelés ezekben a hónapokban érheti el nagyjából a mélypontját, és utána egy fokozatos lassú kilábalás fog tudni elkezdődni. Ahogy már mondtam, Németországban azért ez az is kell, hogy tényleg ott legyen egyfajta keresletélénkítés. Szerintünk erre azért van esély. A konjunktúra indikátorokban is, mint az elmúlt egy-két hónapban megjelent volna ez a várakozás, a vállalkozások részéről, ez pozitív jel, de ez mindenféleképpen szükséges, enélkül az ipari termelés nem fog tudni jelentősebben felpörögni, mint mi idén 1%-os ipari termelés növekedésre számítunk.
A forint árfolyama miként alakulhat?
A forint árfolyama azt gondolom, hogy január első napjaiban érhette el a legrosszabb szintjét, ami idén várhatóan lesz. Tehát azt gondoljuk, hogy bármi, ami 410 forint fölött van az euróval szemben, az alulértékeltnek tekintető. Most már ugye jelentős erősödés következett be, ebben már benne van az is, hogy a piacok elkezdték árazni, hogy lehet, hogy béke lesz hamarosan. Hogyha tényleg tartós béke lesz, és a gázárak is csökkenni tudnak, és a kereskedelem növekedhet, esetleg Ukrajna újjáépítéséről kezdenek el beszélni, akkor az a forint árfolyamot is erősítheti. Mert ugyebár említettem az inflációt, az a vártnál azért korábban vártnál magasabban alakul, és az MNB ezt nem hagyhatja. Úgyhogy magasan fogja tartani várhatóan a kamatokat, nem tud kamatot csökkenteni. Viszont ilyen helyzetben közben meg a külpiaci hangulat javul, meg az ukrán békefolyamat megfoghatóvá válik, akkor az a forint erősödését fogja tudni kiváltani. Tehát, hogyha tényleg jól alakulnak a dolgok, akkor akár tartósan 400 forint alatti euróra lehet számítani. Mi egyelőre ezt egy pozitív kockázatként azonosítjuk, tehát az idei évi átlagos forint euró várakozásunk az 400-405 között van, egészen pontosan 404 forint.
Árok Szánesi Zoltánt, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. A korábbi 4,1%-ról 4,5%-ra emelték idei inflációs várakozásukat az MBH Bank elemzői. A jegybank mozgástere is beszűkül, ami azt jelenti, hogy idén egy kamatvágást várnak az elemzők, mondta az Inforádiónak az MBH Bank szenior elemzője. Balogh Béki Mártát kérdeztem. A januári inflációs adat az elemzőket is meglepte, és egyben egy picikét az elemzők többsége át is gondolta azt, hogy idén miként alakulhat a fogyasztói árindex.
Igen, mi is így tettünk, mert ez egy negatív meglepetés volt, hogy 5,5%-kal emelkedtek az árak. Voltak olyan tételek, amelyel mi is kalkuláltunk, tehát az élelmiszerárak esetében, a nyersanyagárak esetében látható volt már korábban is, hogy emelkedésnek indultak az árak, illetve ugye az adóváltozások, a jövedéki adóváltozásokkal is kalkuláltunk. A tartós cikkeknél ugye a forint árfolyam begyűrűződése is már látható volt. Ezek nem okoztak drasztikus meglepetést, azonban az, hogy a szolgáltatások jelentősen emelkedtek az elmúlt hónapban, az egy meglepetést keltett, és ez az inflációs nyomás fennmaradását is jelzi.
Mindez a kamatpolitikára milyen hatással lehet? Azt is jelezte az elemzők többsége, hogy idén nem túl nagy a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának mozgástere abban, hogy kamatot csökkentsen.
Én az új inflációs adattal kalkulálva az látható, hogy az egész évben a 4% felett, tehát az inflációs célsávon kívül fog mozogni a mutató, és az egész év átlagában 4,6%-ot tehet ki várakozásunk szerint. Ezután azt tudjuk mondani, hogy az a várakozásunk, hogy nagyon lecsökkent a valószínűsége annak, hogy kamatcsökkentésről tudjon dönteni a jegybank idehaza. Erre ugyan az év legutolsó hónapjában lehet mód, de ehhez nagyon sok pozitív feltételnek, külső feltételnek is teljesülnie kell, például a Fednek is a piaci vártnál nagyobb mértékű kamatcsökkentést kellene végrehajtania, illetve a globális kockázatvállalási kedvnek is javulnia kellene minden. Ehhez.
Még az is elképzelhető, hogy egyáltalán nem lesz tér a kamatcsökkentésre idén?
Ez a lehetőség is egy opció lehet. Amennyiben az inflációs kockázatok még tovább erősödnek, akkor tényleg nem lesz tér a kamatvágásra, de alapvetően mi a kedvező forgatókönyvvel számolunk.
Balogh Béki Mártát, az MBH Bank elemzőjét hallották. 2024-ben mindössze 13.300 új lakás épült Magyarországon, ami csaknem 30%-os visszaesés az év előző időszakához képest. Ennél kevesebb lakás utoljára 2016-ban épült, mondta a Gránit Alapkezelő vezető elemzője. Regős Gábort kérdeztem.
Nem érkeztek kedvező adatok, finoman fogalmazva. Ugye a KSH úgy interpretálta az adatot, hogy nem történt fordulat a lakásépítésben. Ugye olyan nagy volt a visszaesés, hogy a konkrét számot a címbe inkább bele se írtak, 41,5%-kal kevesebb lakás épült a negyedik negyedévben, mint az előző év azonos időszakában. Ugye a negyedik negyedév az általában elég fontos, ekkor épül éven belül a legtöbb új lakás, vagy ekkor készül el éven belül a legtöbb új lakás, hát nyilván az évvégi határidők itt meghatározóak. Ezzel 2024-ben 13.295 lakás épült, ez 29%-kal kevesebb, mint 2023-ban. Ez azt jelenti, hogy ennél kevesebb lakás utoljára 2016-ban épült, tehát ugye az elmúlt 7 évben nem volt ilyen alacsony ez a szám. Ugye az építési engedélyek száma az 4,7%-kal csökkent, de ez még mindig azt jelenti, hogy 20.494 darab volt, ami hát látható, hogy sokkal nagyobb annál, mint ahány lakás ténylegesen elkészül. Tehát a kettő között annyira szoros kapcsolat nincs. Nyilván itt a csökkenés nem feltétlenül jó előjel, de ettől, amint látjuk, épülhetne az idén sokkal több lakás, mint amennyi tavaly épült.
Milyen okok állnak annak a hátterében, hogy a lakásépítések szempontjából 2024 nem volt jó év?
Több ok is áll mögötte. Egyrészt ugye nagyon magasak az árak. Hát gondoljunk bele a fővárosi árakba, 1 millió forint fölött van a négyzetméter ár. Ez a lakosság jelentős része számára megfizethetetlen. A gazdasági helyzet bizonytalan, másra is sokkal többet kell költeni, mint korábban. A háztartások emiatt azért félnek belevágni egy lakásépítésbe, és akkor itt még abba nem is gondoltunk bele, hogy ugye nehéz még mindig a megfelelő kivételezőt, megfelelő szakembereket megtalálni. Ez szintén egy kedvezőtlen tényező. A nagy beruházásoknál ugye az is egy visszahúzó tényező, hogy korábban volt egy magas kamatkörnyezet. Nyilván ez azt jelenti, hogy akkor nem indultak el azok a projektek, amelyek így most nem zárultak le. Hát egy ilyen lakásépítési projektnek azért van egy időigénye, amíg elkészül, amíg végigmegy a rendszerem. Illetve hát ugye a csok plusz az egy viszonylag szűkebb kör számára elérhető, mint korábban a csok volt. Ugye itt a jövőre vonatkozóan kell új gyermeket vállalni, tehát ez is azért valószínűleg inkább visszafúzó erő.
Az idei év hozhat változást?
Hát ugye nem indulunk egy nagyon magas bázisról, tehát ehhez képest azért lehet növekedni. Ahogy említettem, nem biztos, hogy a lakásépítési engedélyek számából ez következne, de egyébként nem is zárja ki azt. Ugye ami meghatározó lehet, az egyrészt a lakossági megtakarítások változása. Itt most a prémium állampapírokból nagyon sok megtakarítás kijön. Nagyon sokan kivárhatták, amíg ez a magas kamatozású időszak van, hogy addig nem viszik ki ezt a pénzt az ingatlanpiacra, addig nem kezdenek bele például egy építkezésbe. Ugye ez most az év első felében megfordulhat. Ez a lakáskérdés, lakhatáskérdés a 21 pontos akciótervnek is a része. Hát reméljük, hogy itt is látunk olyan intézkedéseket, amelyek a lakásépítések számát növelik. Ugye a kamatkörnyezet is azért most már kedvezőbb, tehát ez is hathat pozitív irányba. Ami nagy kérdés, az a gazdasági helyzet, a bizalom kérdése, mennyire mernek belevágni egy nagyobb beruházásba a beruházók, vagy mennyire mernek akár lakást tenni, akár lakást építeni a háztartások. És itt a végén az árakat is megemlíteném, hogy az árak azért továbbra is nagyon magasak, és nem látszik ebben csökkenés, ez viszont továbbra is egy komoly visszahúzó erőt jelenthet.
Regvüs Gábort, Agránit alapkezelő vezető elemzőjét hallották. Idén az év elején kiemelt szerepet játszott a lakáspiac fellendülésében az újépítésű lakások iránti kirobbanó kereslet. Ez derült ki az ingatlan.com legfrissebb adataiból. A portál elemzője az Inforádiónak elmondta, hogy a megugró érdeklődésnek jelentős az árfelhajtó hatása, ami nem csak az új, hanem a használt lakások piacán is jelentkezik. Balogh Lászlót kérdeztem.
Az év elején jelentősen emelkedett az eladó lakások iránti érdeklődések száma, viszont az eltérő képet mutat a használt és az új lakáspiacon. Ez azt jelenti, hogy januárban a használt lakások iránt érkező telefonos érdeklődések csupán 3%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, viszont az új lakások iránti kereslet 73%-kal nőtt éves összevetésben. Nyilván az új lakások a teljes piacnak csak egy kis részét teszik ki, de az árak szempontjából nem lényegtelen, hogy hogyan alakulnak az új lakások árai. Ez azért fontos, mert a Budapesten már több mint 1,5 millió forintot kérnek egy négyzetméternyi új lakásért átlagosan, és ez egy-két éves viszonylatban 16-24%-os drágulást jelent, és hasonló képet mutatnak az újszerű lakások árai is, ami azért érdekes, mert ha drágulnak az új lakások, akkor az a használt lakások árszintjét is felfelé húzza. A januári kereslet élénkülést követően februárban is tovább élénkült az új lakások iránti érdeklődések száma, probléma, ami legfőképp annak köszönhető, hogy most az új lakáspiacot azok a befektetők vették célba, akik az állampapírokból kiszállva új helyet keresnek a pénzüknek. Ez további lakásdrágulást vetít előre az új lakások esetében, mert a kínálat bár nagyot bővült, hiszen tavalyhoz képest alig 1%-kal kínálnak több új lakást eladásra, de az a piacon szereplő több mint 7000 ingatlan az új lakások esetében két éves viszonylatban 15%-os bővülés jelent például a fővárosban is. Ez azért fontos, mert ha kellően nagy az új lakás kínálat, akkor az az árak emelkedését is fékezheti. Jelenleg ugyanakkor nem beszélhetünk arról, hogy ez a néhány száz lakással bővülő kínálat lépést tudna tartani a kereslettel, ezért bár a kínálat összességében bővül, de még mindig szűkösnek mondható ebben a prémium ingatlanpiaci szegmensben, ez pedig magasan tarthatja az új lakások árait. Ebben hozhat enyhítést némileg az állami lakásépítési tőkeprogram, aminek a keretösszegét a napokban emelte a kormányzat 200 milliárd forintról 300 milliárd forintra, hiszen nagyon fontos, hogy a kereslet élénkülésével párhuzamosan a kínálat is bővülni tudjon, mert ez garantálja azt, hogy az árak nem nőnek a megfizethetetlenség szintjéig.
Hogyha az új lakások esetében áremelkedés várható, akkor ez nyilván előbb-utóbb megmutatkozik a használt lakáspiacon is, tehát ott is várható áremelkedés?
Ez egyértelmű összefüggés, hogyha drágulnak az új lakások, akkor a legjobb minőségű, adott esetben néhány éve átadott újszerű ingatlanok ára is lépést fog tartani ezzel. Budapesten például az eladó új lakások átlagos négyzetméter ára már 1,52 millió forintnál jár, viszont az újszerű ingatlanoké is 1,48 millió forint, és az 1 millió 480 ezer forint viszonylag drágának mondható ahhoz képest, hogy az összes használt lakás négyzetméter ára a fővárosban 1 millió 100 ezer forint körül alakul. Ez azért is egy fontos dolog, mert hogyha kevés új lakás kerül átadásra, akkor 5-10 éven belül sem számíthatunk arra, hogy a legjobb minőségű újszerű lakások kínálata robbanásszerűen nőne, ha pedig nem bővül a kínálat, hanem ebben a szegmensben is kevés eladó lakást található majd, akkor ez képes tartósan magasan tartani az ingatlanárakat. Ezért kiemelten fontos, hogy minél több új lakás épüljön, mert hogyha bővül a kínálat, akkor a vevőkért folytatott verseny is élesedhet a beruházók részéről, és ha élesedik a verseny a beruházók részéről, akkor az az árak tekintetében is versenyhelyzetet teremthet.
Hogyha új lakások iránti növekvő keresletről beszélünk, akkor ez Budapest fókuszú?
Alapvetően most azt látjuk, hogy igen, a befektetők leginkább a fővárosi új lakáspiacon nézelődnek, és ez azt is jelenti, hogy a fővárosban csupán két olyan kerület van, ahol az átlagos négyzetméter ár nem haladja meg az 1 millió forintot. Ezek a városrészek a 18. és a 20. kerület, tehát Budapest Perem kerületéről beszélünk, mindeközben pedig a belbudai kerületekben, tehát a 12., az első, második kerületben az átlagos négyzetméter árak ennek több mint 2,5-szeresét teszik ki. Ez azt jelenti, hogy a belső budai kerületekben az átlagos négyzetméter ár meghaladja a 2,6 millió forintot.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. A banki csalások visszaszorításában sokat segített az, hogy 2024. szeptemberétől a jegybank ajánlása alapján szinte minden hazai pénzintézetnél bevezették a napi átutalási limitösszeget az online visszaélések ellen. Csak az Erste banknál 100 millió forintot sikerült így megfogni, fogalmazott az Inforádiónak a pénzintézet compliance vezetője. Kósa Annát kérdeztem.
A top 3 visszaélési típus, amivel mi találkoztunk az elmúlt időszakban, az még mindig az adathalászat egyrészről, másrészről a távoli elérés biztosító programoknak a telepítetése az ügyféllel, és azon keresztül hozzáférés az ügyfél eszközeihez, legyen szó laptopról, vagy éppen a mobiltelefonjáról, illetve a harmadik, az pedig a pszichológiai manipuláció, ahol különféle történetek kitalálásával a csaló bankok veszik rá az ügyfelet arra, hogy maga utalja el a saját pénzét, és itt nem a csalók végzik a pénzügyi tranzakciót, hanem a megtévesztett ügyfél saját maga fogja ezt kezdeményezni és végrehajtani ennek az átutalást, vagy akár a bankkártyás tranzakciót.
Arra vonatkozóan vannak adataik, hogy melyik az a csalási forma, amelyet már leginkább fölismernek a banki ügyfelek?
Talán az adathalászat az, amit leginkább fölismernek, és itt elsősorban az adathalász SMS-ekre és e-mailekre gondolnék, hiszen ezek között vannak olyanok, amelyeket nem igazán fejlesztettek tovább a csalók, tehát még mindig a streaming szolgáltató nevében, még mindig a közüzemi szolgáltató nevében, vagy esetleg a futárszolgálat nevében küldik azt az adathalász SMS-t vagy e-mailt, és teszem azt, a nyelvezete is meglehetősen magyartalan, és ezt azért már eléggé könnyedén felismerik az ügyfelek. Hozzáteszem azt is, hogy az ilyen adathalász üzenetek között azért megjelennek mindig újabb olyan szolgáltatók, akiknek a nevében küldenek ilyet, legyen szó rendőrségről, Nemzeti Adó és Vámhivatalról, vagy akár a Magyar Nemzeti Bank nevében is láttunk már ilyen adathalász SMS-t.
Mi az, aminek a leginkább bedőlnek, mi az, ami a legtöbb kárt okozza?
Az említett pszichológiai manipuláció, ahol különböző történetekkel a csalók ráveszik az ügyfelet, hogy végezze el a pénzügyi tranzakciót. És itt a pszichológiai manipuláció mögött egyébként számtalan történet lehet. Lehet akár egy túl szép, hogy igaz legyen befektetés, amikor maga az ügyfél találkozik egy soha vissza nem térő lehetőséggel, befektetési lehetőséggel az interneten, vagy maguk a csalók találják meg az ügyfelet. De egyébként az elmúlt időszakban már találkoztunk azzal is, hogy feltört közösségi médiás profilokról írnak a feltört profilú személy ismerőseinek, és ott különböző történetekkel pénzt csalnak ki az ügyféltől.
A tavaly nyáron bevezetett napi átutalási limitnek milyen tapasztalatai vannak eddig? Nyilván itt is az a cél, vagy az lett az elsődleges szempont, hogy talán a károkat nehezen mérsékelni akkor, hogyha valaki adathalásztámadás vagy bármilyen visszaélés áldozatává válik.
Igen, egyértelműen ezzel a céllal került megfogalmazásra a Magyar Nemzeti Bank ajánlásában is, és a mi tapasztalatunk egyébként azt mutatja, hogy ez meg is tette a hatását, hiszen hogyha a saját adatainkat, a tavalyi negyedik-negyedéves adatainkat összehasonlítjuk az egy évvel korábbi ugyanezen időszak adataival, akkor több mint 100 millió forinttal kevesebb pénzt vittek el átutalási csatornán keresztül csalók az ügyfelek számlájáról, vagy szereztek meg ilyen csatornán keresztül, és ez azért jelentős csökkenés.
Kósa Annát, az Erste Bank Compliance vezetőjét hallották.